Most Béki Zoltánnal belépünk az Iparművészeti Múzeumba.
Csodálatos helyen vagyok, a Lechner palotában. Az valójában a Magyar Iparművészeti Múzeum. Beszélgető társam Orosz Péter, fő restaurátor. Hogy indítja az embert a sors, hogy restaurátor legyen?
Mindenkit másképp kalauzol ide a sors. Nekem valahogy a génjeimben volt ez megírva. Bármennyire is ellenkeztem fiatal koromban, érettségi után megpróbálkoztam a műszaki pályával. A Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán kezdtem pályafutásomat, mely során rá kellett döbbennem, hogy az életem nem a nyomtatott áramkörökről és a demultiplexerekről szól, illetve hát, mint említettem, génjeimből is fakad
más
az, hogy a
sugárzott.
Így van, a kultúra irányába kell elmozdulnom, ugyanis édesanyám Jászai Mari díjas díszletjelmezés bábtervező, édesapám pedig Munkácsi díjas szobrász művész, és a műcsarnokban dolgozott kurátorként.
Nem sokat töprengtél akkor, hogy melyik irányt kéne választani?
Hát nem igazán. Úgyhogy a eltévejedés után elvégeztem egy aranyműves ékszerkészítő képzést a Budai Rajziskora keretében, és ezt követően kerültem ebbe a csodálatos, varázslatos világba, a múzeum világába. Először gyűjteménykezelőként kezdtem pályafutásomat 2001-ben itt a múzeumban, és mikor közel kerültem ezekhez a változatos és gyönyörű műtárgyakhoz, beindított bennem egy ilyen ösztönt, hogy én ezeket ápolnám és helyrehoznám.
Találkoztál te már olyan véleményekkel, amikor valami régi összetört dolog előkerült? Azt mondja némely, mit kell kínlódni vele, majd veszünk egy újat, egy jobbat, ami működik. Hát akkor mit gondolsz?
Ez nem a legjobb hozzáállás a dolgokhoz, ugyanis a múlt iparművészeti, illetve bármelyik művészeti tárgya, alkotása, az nekünk kötelességünk megőrizni az utókor számára.
Ezt nem csak előírja valaki, vagy a belső diktálja?
Ennek elvileg egy belső hangnak kéne lennie, ugyanis hát ebből utánunk lévő generációk fognak tudni tanulni, ihletet meríteni. Főleg az iparművészet keretén belül a most annyira trendi design kapcsán ezek a régi 18, 19, akár 16, 17. századi műremekek is ugyanúgy befolyással lehetnek egy-egy kortárs alkotóra.
Melyik kor fog meg téged legjobban?
Igazából a 19. század és a 20. század fordulópontja, tehát ez a Bauhaus, a szecesszió.
De mégis a vizsgamunkát, ha jól tudom, egy 17. századi.
18.
századi óra volt, álló óra.
Na igen, itt egy kicsit visszacsatolok a műszaki érdeklődésemhez, ugyanis nagyon örömömet lelem abban, hogy a mechanikus szerkezeteket, óraszerkezet, zenélő szerkezeteket helyreállítsam, és a hangjukat, a működésüket újra át tudja élni a látogató esetleg, vagy a megrendelő.
Mikkel találkoztál, ami a kezedben volt, ami olyan emlékezetes és izgalmas?
A diplomatárgyamnak köszönhetően rengetegen találnak meg különböző korok óráival, óraszerkezeteivel, de nem csak a szerkezet, hanem a tok maga is olykor nagyon izgalmas kihívást jelent. Talán egy éve volt nálam egy transzparens zománccal borított, gyönyörűen megmunkált pici asztali óra.
Az a pici, az mit jelentett, hogy itt ez?
Hát körülbelül szerint egy olyan 35 centi magas lehetett.
Igen.
Viszont nagyon kecses, karcsú, a teljes felülete transzparens vörös zománccal volt fedve.
Egy kicsit bővebben a transzparens vörös.
Áttetsző, tehát lehet látni a fém megmunkálását a zománc alatt.
És mi történt vele?
Igen sérült volt az óra számlap jobb oldalán. A zománc erősen sérült, mert valószínűleg egy mechanikai ütés vagy bármilyen ütődés érte, ezért lepergett róla a zománc, és eldeformálódott maga a tok. A transzparens zománc ez lepergett róla.
És ezt lehetett javítani?
Ennek a javítása, ugye restaurátorként mindig követni kell a technikai újításokat, technológiai újításokat, hogy minél etikusabban tudja az ember ezt helyrehozni. Ugye egy meglévő zománc mellett, főleg ha az sérült is, tehát repedezett, stb., nem égethetjük újra ki, mert ugye a zománc technika az erre alapul, égetéssel működik, úgyhogy valahogy úgy kellett kitalálnom az egész dolgot, hogy hőkezeléssel.
Hát ez egy boszorkánykonyha, nem?
Hát vannak különböző alternatívák, vannak a modernebb műgyanták, vannak a különböző monomer alapú testesebb anyagok. Neve,
micsoda neveket hallunk itt, monomer, ne is részletezzük.
Nem, hát a monomer az egy alkotó része, mondjuk például van a régészeti tárgyak kiegészítéséhez használják a durakról nevű kiegészítő anyagot, ez egy műanyag fajta, ami egy por alapú monomer szemcse tömeget egy iniciátorral polimerizálják. Tehát testet adnak neki.
Tudomány. Na, és aztán mi lett ezzel az órával?
Sikerült egy olyan kétkomponensi műgyantát találnom, amit tudtam színezni, tehát elbírta maga a ragasztóanyag a üvegfesték színezéket, így sikerült egy majdnem tökéletes hatást elérni. Ugyanúgy transzparens lett, ugyanaz a fénye volt.
Felületes szemlélő nem is látja a különbséget.
Nem nagyon lehet látni szerencsére.
Mi az, ami még közérdekű lehet, ami sok embert érdekelhet, és rajtatok keresztül született újjá?
Fú, hát rengeteg tárgy van. Ajánlanám, aki még esetleg nem tette meg, az állandó kiállításunk megtekintését. Ugyanis itt egy speciális módon mutatjuk be a múzeum műtárgyainak egy viszonylag karcsú szeletét. Ugyanis a múzeumban több mint 60 ezer műtárgytétel található, és ezen a kiállításon körülbelül olyan 200-300 műtárgy közötti szeletet tekinthet meg a látogató. Itt akadnak az ötvös tárgyaktól kezdve a textíliákon, bútorokon és egyéb elefántcsont faragványokon keresztül mindenféle, mely úgy mutatja be a múzeum gyűjteményét, hogy a nagyobb mecénások, illetve műkincsgyűjtők, akik a múzeum gyűjteményét gyarapították.
Tehát az ő gyűjteményüket.
Az ő gyűjteményüket, igen.
Béki Zoltán beszélgetett Orosz Péter főrestaurátorral.